Én is köszönöm a kedves fogadtatást, és úgy érzem, hogy hazajöttem, mert olyan lelkület van itt közöttetek, hogy teljesen jól érzem magam. Azt szeretném kérdezni tőletek, hogy milyen övesek vagytok. Annak idején judóztam. Fehér övesek, sárga övesek, zöld vagy fekete övesek vagytok. Jó, ezt azért kérdezem, mert az órára nézek, és hogy meddig bírjátok? Meddig szoktátok tartani?
Fél négyig?
Na, addig én nem bírom. Úgyhogy mondjuk a délelőttöt meddig szoktátok tartani, Gábor?
Amíg tartjuk.
Jó, akkor majd sajnos azt kell tenni, hogy magamra leszek utalva, és kicsit korlátozni kell magamat a beszédben. De szeretnék először is a gyülekezet legfontosabb tagjaihoz szólni, vagy hát úgy látom, hogy egyetlen egy olyan személy van itt, akihez fogok szólni, ő a Barnabás, mert 10 éves kor fölött tilos ide figyelni, amit most fogok mondani, jó? 10 éves kor fölött, teljes mértékben tilos lesz, úgyhogy nem tudom, felvétel nincs, van, nincs, nem kell legyen. Nem kell legyen, mert szeretnék közel jönni a gyerkőcökhöz. No, gyerekek, hűha, most nehéz az egy kicsit. Ide is oda, ez nem baj,
egy kicsit van.
Na hát, megmondom őszintén nektek, hogy én készültem egy gyerektörténettel, de láttam, hogy a Barnabás színez valamit. Mi volt az, Barnabás, mit színeztél itt a éneklés alatt? Meg tudod mondani? Mi volt az, amit színeztél? Megmutathatjuk a többieknek? Megengeded? Ó, emeld jól magasra fel, vagy megmutatom én, jó? Na hát nézzétek, ezt színezte Barnabás. És engem nagyon megérintett ez a rajz, és akkor elmondom azt, hogy miért, mert én is szeretem az autókat. Barnabás, szeretnél velem beszélgetni? Néhány szót mondani, vagy majd apa is segíthet, vagy anya is segíthet, és akkor hadd kérdezzem meg a te nevedet is, jó?
Hanna.
Hanna? Hanna, oké. Okay. Hanna, akkor majd nem tudom, hogy te szereted az autókat, vagy nem?
Nem.
Nem szereted. Na, akkor te leszel a ellenpólus, jó? Na, azzal szerettem volna kezdeni, hogy ki szereti kettőtök közül a sebességet, de akkor gondolom, hogy a válasz csak innen balról jöhet, megszavazzuk Barnabásnak, hogy szereti a sebességet. Hát azt szeretném kérdezni tőled, Barnabás, hogy apa szokott-e gyorsan menni autóval? Szokott-e? Igen, ugye? Tudom, hogy nem olyan nagyon gyors, csak egy kicsit gyorsan. Szereted-e, amikor gyorsan megy az apa autóval? Akkor nagyon gyorsan, kanyarokat jó, erősen veszi, és ügyesen fogja a kormányt. Úgy látom a szemeden, hogy igen, szeretem. No, hát szeretném elmondani neked, nektek, képzeljétek el, amikor így állunk, akkor Isten úgy teremtette meg a szemünket, hogy ilyen 190 fokos szögben látunk. Tehát egy kicsit hátra is, a nők előnyben vannak, ők még jobban, ezért a férfiakat szeretném mondani, hogyha valami meglepetést akartok a hölgyeknek, akkor nagyon a hátuk mögött kell csinálni. Jó. Mit gondolsz, Hanna, Barnabás, hogy ez a szög, így, amit látunk, hogyha mondjuk 100-zal megyünk az autóval, akkor mekkora lesz? Mondom, a nagyobbaknak nem kell ide figyelni most, mert ez gyerektörténet. Mit szóltok? Hogy ez a szög, amit így látunk, hogyha 100-zal megyünk az autóval, az mekkora lesz? Így mutassátok, hogy így kevesebb, nagyon jó, oké. Ötös, aki nem szereti az autókat, nagyon jó választ kaptam a Hannától, oké. Így, hogyha most így kézzel szeretnéd bemutatni, akkor mekkora, így ekkora, vagy mekkora lehet? Mutasd meg, hogy mekkorára gondolsz, Hanna. Hát mondtad, hogy kevesebb, ugye ez volt a, hogy is van, ez volt a jó, ez volt az állóhelyzet, és mekkora az, amikor 100-zal megy az autó. Na, akkor én mondok egy számot nektek, képzeljétek el, hogy ez 40%, vagy 40 fokos lesz. Tehát a 190-ből, hogyha 100-zal megyünk az autóval, vagy bármivel, akkor az 40 fokra szűkül össze. Na, és azért van Forma 1 is a világon, amikor 300-zal mennek az autók, úgy látom valakik itt a teremben érintettek a dologban, én is, holland nagydíj, vasárnap, nagyon jó lesz. Na, az mennyi lesz vajon? Fokban. Hát ezt nem adják meg, hanem van egy kifejezésünk erre, hogy csőlátás alakul ki, ami azt jelenti, hogy csak azt, ami igazán előtted van, azt látod. És a Biblia szerint pont az ellenkezője a fontos. Az, hogy minél inkább körültekintően tudjuk élni az életünket. Hogy meghalljuk Istennek a szavát, meghalljuk a Szentléleknek a hangját, meglássuk a különböző dolgokat az életben, a jó dolgokat. A rossz dolgokat hamarabb észreveszünk, de a jó dolgokat is meglássuk az életünkben. És azt szeretném tőletek kérdezni, látom már, hogy Hanna is profi ebben a dologban, hogy hogyan tudunk ide eljutni, hogy nagyobb legyen a látóterünk ennél a 40 foknál, vagy csőlátásnál. Hogyan lehet ez szerintetek? Na, ez egy nagy kérdés. Ez egy fárasztó kérdés, látom rajtad. Hogyan lehet? Hogyan lehet vajon ezt megoldani? Na, kérdezd meg apád, Barnabás, hogy a középen lévő pedál, az hogy hívják? Kivéve automata autóknál. No, hát képzétek, az úgy van, hogy akkor fogunk több mindent látni az életben, hogyha lassabban haladunk. Lassabban haladunk. Hogy kicsit lelassítunk, ez nem baj, hogyha a 10 év fölöttiek is meghallják. Gáborral szoktunk egyébként kerékpározni, hát mondjuk régen volt, de szoktunk kerékpározni, és pont ezt szoktuk tapasztalni, Gábor, hogyha nem rohanunk, vagy nem autóban, hanem annyi mindent hallunk, érzünk, illatokat, madárhangot, kátyúkat, meg egyéb dolgokat is. Úgyhogy arra szeretnélek bátorítani titeket, ahogyan Isten igéje mondja, hogy kicsit lassítsunk le. Lassítsatok is le egy picikét. Tudom, hogy a gyerekeknek az élete is elég pörgős. Lehet mondani anyának, apának, most lassítani szeretnék. Köszönöm szépen a figyelmeteket. Igyekszem. Ne vegyétek le, kérlek, ne vegyétek. Jó, hát tudjátok, hogy van, amikor két évben egyszer tudok eljutni egy gyülekezetbe, akkor mindent el szeretnék mondani nektek, de hát majd próbálkozom azzal, hogy ez ne így történjen. Minden esetre nagyon nagy szeretettel köszöntelek titeket a Dunamelléki Egyház terület elnöksége és valamennyi dolgozója nevében, és szeretném elmondani nektek, hogy borzasztóan nagyra értékeljük a hiteteket és a hűségeteket. Elsősorban Isten iránt, és az, amit itt láthatok, és amit szoktam hallani Gábortól, rendkívül pozitív, és ott vagytok azok között, a gyülekezetek között, ahova szívesen küldeném a barátaimat. Az anyagiakban való hűségeteket is, és arra szeretnének bátorítani titeket, hogy mindaz a kincs, amit Isten adott nektek, ennek a gyülekezetnek ezt osszátok meg az egyházzal, és azt tudom mondani nektek, hogy Dunamelléki Egyház terület nyitott minden olyan dologra, amit tudtok adni ennek a közösségnek, és örülök, hogy itt lehetek veletek együtt. Szeretném, ha meg tudnánk nyitni Isten igéjét, hiszen ezért vagyunk itt, azon túlmenően, hogy jó együtt lenni. A legjobb, hogyha Isten igéje mellé tudunk gyűlni. Kicsit hosszabb szakasz szeretnék olvasni nektek, méghozzá Lukács evangéliumából, a 8. fejezettől, fejezetben a 4. verstől kezdődően. Tehát a 8. fejezet Lukács evangéliumában a 4. verstől kezdődően szeretném olvasni Isten igéjét. Így hangzik Isten igéje. Amikor pedig nagy sokaság gyűlt össze, és minden városból mentek hozzá, egy példázatot mondott nekik Jézus. Kiment a magvető, hogy elvesse a magot. Vetés közben némelyik az útfélre esett, és eltaposták. Vagy az égi madarak megették. Némelyik a kősziklára esett, és amikor kikelt, elszáradt, mert nem volt nedvessége. Némelyik a tövis közé esett, és a tövisek vele együtt felnövekedve megfojtották. Némelyik pedig a jó földbe esett, és amikor kikelt, százszoros termést hozott. Miután ezeket elmondta, így kiáltott. Akinek van füle a hallásra, hallja meg! Tanítványai pedig megkérdezték tőle, hogy mit jelent ez a példázat. Ő pedig ezt mondta nekik. Nektek megadatott, hogy az Isten országának titkait értsétek, a többieknek példázatban szólok, hogy látva ne lássanak és halva ne értsenek. Ez a példázat értelme. Mag, Isten beszéde. Az útfélen valók azok, akik hallják, aztán eljön az ördög és kikapja az igét a szívükből, hogy ne higgyenek és ne üdvözüljenek. A kősziklára hullottak azok, akik amikor hallják, örömmel befogadják az igét, de nincs gyökerük. Egy ideig hisznek, ám a kísértés idején elszakadnak. A tövis közé esettek azok, akik meghallgatták az igét, de elmenve az élet gondjai, gazdagsága és élvezetei megfojtják azt bennük, és nem hoztak gyümölcsöt. Amelyik pedig jó földbe esett. Ezek azok, akik a hallott igét tiszta és jó szívvel megtartják, és kitartással gyümölcsöt teremnek. Megengeditek, hogy meghajtsuk a fejünket, és imádkozzunk, hogy megértsük ezt az igét. Istenünk, szeretnénk megnyitni a mi értelmünket, és a mi szívünket is azért, hogy taníts minket a te igédből. Köszönjük a te szavaidat, és köszönjük, hogy fel akarsz emelni önmagadhoz Jézus Krisztus nevében. Amen. Először is azt szeretném kérdezni tőletek, hogy mondtátok, hogy fekete övesek vagytok, hogy, illetve kikényszerítettem belőletek, hogy mondjátok. Azt szeretném kérdezni tőletek, hogy mint igazi misszionárius nép, evangélium hirdető nép, így vagyunk itt együtt. Kinek szól ez a példázat? Kikhez szól ez a példázat? Kikről íródott ez a példázat? Inkább így kérdezem, hogy kikről íródott ez a példázat? Tanítványok, köszönöm. Oké, okay. Lehet még mást is mondani, igen?
Minden emberről szól.
Jó, valaki még? De én elmondom nektek, hogy milyen döbbenetes felfedezésem volt. Én annyira bele lelkesültem a misszióba, az evangelizálásba, hogy elkezdtem ezt a szakaszt másokra érteni. Elkezdtem azt gondolni, hogy hát ez a példázat, ez szól a szomszédaimról, szól azokról az emberekről, akiknek az evangéliumit hirdetem, akiknek evangélizálok, akikkel bibliai kis csoportban vagyok, akikkel beszélgetek Jézusról, és elkezdtem az embereket így vizsgálni, ahogyan Jézus mondta ebben a 4 csoportba beosztani őket. De szeretném elmondani nektek, ahogyan Isten igéje minden egyes szava, ez sem kivétel belőle, és talán néhányan vagytok úgy, ahogy én voltam ezzel, hogy Isten igéje mindannyiunkhoz szól. hozzánk is. Én hozzám is. Ami azt jelenti, hogy lehetek keményföld időnként? Vagyok is néha keményföld. Feleségem el tudja mondani. Vagy lehetek sziklás talaj? Hú, kimondani is nagyon szörnyű, nem? Hogy az előző esetben, hogy az ördög kikapja a szívemből az igét. A második esetben, hogy nincs gyökere bennem az igének, ilyen-olyan okok miatt. Lehet olyan a szívem, hogy tele van tövissel, tele van gyommal, ami elszívja Isten igéje elől a nedvességet, és nem tud igazán meggyökerezni. Ez a három nem tud termést hozni, és tudjátok, átkereteződött bennem ez az egész. Itt Jézus azon túl, hogy természetesen beszél arról, hogy az ige hogyan hat az emberek egészére, hogyha magamra akarom ezt értelmezni, akkor azt tudom mondani, hogy hát, ez nem azt jelenti elsősorban, hogy az emberek 75%-a el fog veszni, hanem azt jelenti, hogy az ige 75%-a, ha nem figyelek oda, akkor elvész. Na hát úgy vagyunk most, így vagyunk most itt. Úgyhogy ha 25%-a megmarad annak, amit mondok, akkor örülni fogok mindenképpen. No, hát elsősorban akkor szeretném elmondani azt, hogy is zajlott a magvetés. Ez nagyon fontos, végtelenül fontos ahhoz, hogy az egészet megértsük. A korabeli magvetések azok úgy zajlottak, hogy Gábornak nem szabad most ide figyelnie, mert olyasmit fogok mondani, ami ellenkezik az ő gyakorlatával, ahogyan otthon kertészkedik, hát felszántották a földet. Tudom, hogy a Gábor nem szereti a szántást, főleg a mészántást, a kis kert kultúráját, azt érdemes meghallgatni, aki eddig nem hallgatta még meg, sokat beszélgetünk Gáborral erről. Nos, először is, tehát azzal kezdték, hogy felszántották a talajt, de úgy mindent. Mindent, ahogy volt, mindent felszántottak. A korabeli kertek, azok nyilvánvalóan a kapukon, a kerítéseken kívül estek. Tehát ki kellett menni a városon kívülre, és ott hát ilyen nadrágszíj parcellákat hoztak létre, hosszú, keskeny kis kerteket hoztak létre, amit be lehetett vetni. És Jézus, amikor beszél, akkor ilyen helyekről beszél. Felszántják a földet, és akkor most nagyon figyeljetek, jön a magvető, és fogja a magot, kivesz a zsebéből egy magot, leteszi, centivel fogja, és kivesz még egyet, és még egyet leszúr, és így megy végig, amíg el nem fogy a mag a zsebéből. Így történik? Na, hogyan látjátok, hogyan gondoljátok a magvetést? Hogyan gondoljátok a magvetést? Hogyan vetettek akkoriban magot? Megfogták, így, ugye, így nem tudom, valamiben, nem tudom. Kötény! Megfogták és szórták. Valaki a jelenlévők közül esetleg füvet ültetette már? Na néhányan akkor tudjátok mi ez. Én magam is ültettem füvet, és ez a módja, ez a formája annak, ahogyan akkoriban is ültették a különböző növényeket. Elszórja a magvető a magvakat, és hogy nem? Nem hagyott utat, nem szoktak utat hagyni, ezt letapossák az emberek, és a magvak egy része erre a letaposott, hát ilyen járda, vagy jár egy olyan helyre esik, ahol ösvényre esik, ahol egyszerűen nem tud kikelni. Jönnek a madarak, elviszik, nap, stb. Stb. Ez történik vele. És egyébként még azt látjuk, hogy aki volt Izraelben, volt valaki Izraelben? Jelenlévők közül? Na, képzeljétek, a Jóisten megadta, hogy elmehettem egészen másképp. Gondolkodom azóta a Bibliáról, az izraeli föld tele van kővel. Nem kővel, sziklákkal. Tele van sziklákkal. Hogyha Palesztinába elmegy, akkor az a nagy, a legnagyobb különbség, hogy Palesztinából ott hagyják a köveket, és izraelik meg kiszedik.
Kerítés.
Kerítésnek, ilyen-olyan dolgoknak felhasználják, és termővé válik a talaj. De itt Jézus azt mondja, hogy itt volt kő. Aztán, hogyha a filmet pörgetjük tovább, akkor azt látjuk, hogy a búzával nő együtt a tövis is, a gaz is, és akkor ez egy ilyen kép lehet előttünk. Szeretnék visszacsatolni egy picit arra a kis bemutatóra, amit láttatok itt, hogy nem véletlenül mondja Jézus ezt a példázatot el. Annyiféle módon elmondhatta volna az evangéliumnak a hirdetését, elmondhatta volna, hogy a halakkal, elmondhatta volna az esővel, elmondhatta volna nagyon-nagyon sok mindennel, de Jézus éppen a magvetőnek a mozdulatait akarja számunkra, akarja elénk hozni. Az, hogy nagyon jól mondtátok, hogy nem így történik a magvetés, az azt jelenti számomra, és lehet, hogy ti is így látjátok ezt, hogy Isten milyen bőkezű, nem? Hogy Isten szórja a magot mindenfelé. Ő nem válogat, hogy hát, te neked egy ilyen másodosztályú magot adok, abból is kettőt, hármat. A másik embernek ő pozitívabb, ilyen jó kereszténynek néz ki, ő több magot fog kapni. Hanem Isten igéje olyan, hogy nekem, akiről ahogyan Pál apostol mondja, az első vagyok a bűnösök között, és annak, aki a legpozitívabb, annak is ugyanannyit ad az Isten. És én szeretném itt közöttetek ennek a példázatnak a nyomán dicsérni Isten nevét. Azért, mert ő nem azt nézi, hogy mennyire vagy jó, mennyire vagy nagyszerű, mennyire jó a háttered, mekkora potenciál van benned, milyen óriási dolgokat lehet kipréselni belőled, mennyire leszel jó keresztény majd, hanem Istennek egyetlen egy dolog fontos, hogy az ő igéje a te szívedet átalakítsa. Termővé és termékenyé tegye. Hogyha a végére akarnék ugrani, akkor azt szeretném mondani nektek, hogy ennek a példázatnak a legnagyobb tanulsága az számomra, hogy a Föld nem képes magából önmagától egyedül termővé válni. A kemény Föld nem tud önmagától porhanyóssá válni. A Föld nem tud önmagától kilökni a kavicsokat, nem? Láttatok már olyan Földet, ahol hát imádkoztál, és akkor holnap reggel egy kupacokban álltak a kavicsok. Nagypapám nagy kertész volt egyébként, és érdekes módon, nem tudom, hogy ti is tapasztaltátok ezt, akik itt azért falun nagyobb esély van rá, hogy kertészkednek az emberek, hogy valahogy a Földből mindig jönnek elő kövek, nem? Akárhányszor szántják föl, akárhányszor tárcsázzák, nem tudom, boronálják a Földet, gerebízik, ott mindig van kavics, valahogy, mint hogyha az jönne magától. Ahogyan egyébként a Föld nem tud megszabadulni a gyomoktól sem, csak úgy önmagától, nem? Láttatok olyan Földet, hogy a Föld azt gondolta, hogy na, akkor mostantól nem gyomokat fogok termeszteni, vagy gyomokat fogok nevelni, hanem kultúrnövényeket. Gábor, működik ez? Ja, lehet, hogy rossz embert kérdeztem, mert nála a gyomok azok nem olyan veszélyesek. Jó.
Mi a gyomok?
Jó, hagyjuk ezt a vonalat.
Nem adjuk,
hogy szeretnék. Jó, oké, hagyjuk akkor ezt a vonalat. De értitek,
de
hogy...
minden Földnek megvan a gyomnak.
Igen. Tehát értitek, hogy mit is akar Jézus ezzel elmondani nekünk? Elsősorban. Nekünk, akik az Isten igéjének a hallgatói vagyunk. Ennek nincs más üzenete, ennek a, és tényleg a végével kezdem most, ennek a szakasznak minden emberhez egy nagyon komoly üzenete van. Az, hogy a magvető nem megvető. Ez egy szép magyar ellentétpár. A magvető nem megvető. Ő nem azért mondja el, Jézus nem azért mondja el ezt az üzenetet azoknak, akik hallgatják, mert be akarja bizonyítani, hogy te rossz talaj vagy. Pedig, hogyha őszinték vagyunk, akkor legalább 75%-ban nem vagyunk jó talaj. Ezt őszintén el tudom mondani magamról. Hogy mindig azzal kell szembesülnöm, hogy igen, olvastam már, igen, megfogadtam, igen, de jön elő a talajomból a kavics, meg néha olyan száraz tudok lenni. Meg jönnek elő a gyomok is, amiket nem akarok, de mégis ott vannak. Na hát ezzel kínál meg Jézus minket, itt ma reggel, vagy ma délelőtt. Ezzel kínál meg, hogy el akarja mondani neked, hogy igen, lehet, hogy torkig vagy már, vagy fejed búbjáig vagy a munkával, hogy agyonnyomnak a terhek, a mindenféle teher. Ugye a gyomokra azt írja Jézus, hogy az életnek a terhei. Most olyan szívesen föltenném a kérdést, hogy ki érzi úgy magát, hogy neki nincsenek terhei. Szigeti Jenő, a teológián, Szigeti professzor, nagyon szerettük az órát, mert nagyon gyakorlatiasak voltak az órái. Azt mondta, hogy a legnagyobb teológus a Sajti Mari néni volt. Nem tudom, hallottátok-e ezt a sztorit. Én nagyon-nagyon megtanultam. A Sajti Mari néni, aki azt mondta Jenő bácsinak, hogy fiam, tanuld meg, hogy olyan az emberi szív, mint a termőföld. És akkor tágra nézett a Jenő bácsinak a szemem, na akkor ez most milyen jó teológia lesz. És elmondta a Sajti Mari néni neki, hogy a földnek, így mondta, ide se a gyom, és mostohája a búza. Ezzel mindent elmondott. Hogy ez az a körforgás, amiben benne vagyunk mindannyian. És amikor misszióra gondolunk, mert hogy szeretném elmondani nektek, hogy a missziónak csak úgy van értelme, hogy előtte kipróbáltad. Hogy előtte tudod, hogy mit csinál benned az Isten igéje. Hogy hogyan működik Isten igéje. Ezt a teológiát teljes mértékben el szeretném utasítani, hogy egy keresztény embernek olcsó kegyelemre lenne szüksége. Amire azt mondanánk, vagy azt mondhatnánk, hogy nem szükséges a változás. Nem szükséges a formálódás, a lelki növekedésre nincsen szükségünk. Vannak ilyen irányzatok, akár még a hetednapi adventista egyházon belül is. Én nem tudom ezt képviselni semmiképpen. De ugyan Jézus mondja ezt a példázatot, annyi gyengédség van benne, annyi finomság van Jézusnak a szavaiban, és ott van benne az az óriási tanítás is, amit már érintettem itt egy pillanatra, hogy Isten nem azt akarja bebizonyítani, hogy milyen rossz vagy. Nem tudom, az agymanók kettőt látta-e valaki jelenlévők közül. Fiatalok, nem? Nem sikerült még? Az agymanók kettőben, a fiam megnézte, és ő mondta nekem, hogy feltétlen nézzem meg, mert akkor meg fogom őt érteni. Tinédzserekről szól ez az a kis animációs film. Éppen tegnap előtt néztem meg, megnéztem, és igazából ez az egész arról szól, és azt kell, hogy mondjam nektek, hogy nem csak a tinédzserek, hanem mi magunk felnőttek, és egész életünkben küzdünk azzal, hogy jó vagyok, vagy rossz vagyok? Mi vagyok? Jó vagyok, vagy rossz? Jó vagy rossz? Hát bennünk van mind a kettő, nem? Hogy igazán akkor, amikor Isten megszólít, és ott van az igéje bennem, az egy nagy kérdés, hogy ezzel hogyan bánok ez az igé. És igen, ott a tudatosság, ott a rendkívüli fókusz, ott van a erő kifejtés arra, hogy jól csináljuk a dolgokat, de azt látjuk, hogy valahogy mindig szembesülni kell azzal, hogy nem olyan, amit elképzeltem, nem olyan, amit szeretnék. Magról pár szót. Azért csak próbálom egy kicsit összezippelni, amit mondani akarok. Isten igéje, Isten magva nem Tutanhamon sírjából származó búza. Ugye, nem tudom, hallottatok-e róla, hogy 10 000 éves búza, és még mindig terem. Kamu, ne higgyétek. megnézték a tudósok, nem igaz. Mert annyira öreg már.
Nem bírt kicsirázni.
Isten igéje nem ilyen mag. Aztán néztem még, hogy milyen egyéb magvak léteznek. Például van egy úgynevezett lövő uborka, nem tudom, hogy ismeritek-e. Most a Gábornak is olyat mondtam, örülök. Azért ritkaság. A lövő uborka olyan, képzeljétek el, hogy duzzad, és egyszer csak pattan egyet, és a magva ilyen 6 méterre ellő. Isten igéje nem ilyen. Aztán van egy olyan, most nem találom hirtelen itt a jegyzetemben, de most megtaláltam, hogy porzófa, vagy majom nem mássza fa. Ez ilyen egzotikus helyeken található ez a fa. Tessék? Ezt valaki ismeri? Nem? Igen, elég jó neve van. Tele van tüskével, de nem ezért nem másszák a majmok, hanem azért, mert képzeljétek el, hogyha megszúrja a tüskéje, őket nem csak egyszerűen fájdalom van, hanem emlékeim szerint, az olvasmányom szerint vakságot okoz valami 6 napra körülbelül. Úgyhogy nem szeretik a majmok. Na most ennek is van magva, ennek a fának is van magva. Ezt most a Barnabás is akár hallgathatná. Amikor ez a mag megérik, akkor figyelem, hangos puskalövésnek megfelelő hang kíséretében 240 km/h hagyja el a fát a mag. Miért nem ilyen magokról beszélt Jézus? Miért nem ezeket a nagyon erőteljes, nagyon intenzív, nagyon ellenállhatatlan formákat mondta Jézus az ő igéjével kapcsolatban? Mert az ő igéje nem így működik. Az ő igéje úgy működik, hogy helyet talál a szívben, megkapja az esőt honnan, megkapja a gondozást honnan, és ő ott van az ige a talajban, és ez a talaj nem csinál semmit, csak egyszerűen befogadja. És azt mondja, hogy igen, nekem erre szükségem van. Hadd mondjak azért néhány szót konkrétan ezekről a különböző területekről, ahova eshet a mag. Az útfél, vagy azt mondják, ez a letaposott járdaszerűség. Ezt mondjuk úgy tudom elképzelni, hogy a lelki képességek valahogy megbénulnak, így tudnám összefoglalni. És akkor néhányat összeírtam itt magamnak. Ilyen lehet például az értelmi lustaság. Valaki azt mondja, hogy engem ez nem érdekel. Valahogy nekem ez túl magas, én nem fogom az energiámat rá erre használni, fecsérelni. Inkább így sodródom a világgal, van ilyen, nem? És azt hiszem, hogy olykor vagyunk mi is annyira fáradtak, hogy az Isten igére azt mondjuk, hogy inkább egy Facebook pörgetést most ez kell az agyamnak. Most csak így félve nézek szét, hogy én vagyok egyedül így. Vagy pedig ti úgy vagytok ilyen esetekben, hogy szigorúan mindent úgy, ahogy kell. Nem szeretem ezt, és nagyon ritkán, de néha kell ez a ventilálás. Aztán, ezt azért mondom nektek, mert nem akarok megbélyegző lenni. Nem akarom azt mondani, hogy vannak ilyen emberek, és az emberek milyen rosszak, hanem azt hiszem, hogy valamennyien vagyunk időnként így. Aztán ez a legizgalmasabb számomra, és mert egy kicsit közelebb van hozzánk, azok az emberek lehetnek így, akik úgynevezett vallássérültek. Megmondom, hogy mi ez. Valamikor a hitéletükben olyan intenzíven és erőteljesen tapasztalták meg a negatív istenképet, hogy nem képesek felpuhulni istenikére. És hadd mondjak itt Ellen White-tól, Krisztus példázataiból pár mondatot, megengeditek? Tudom, hogy ti szeretitek Ellen White-nak az írásait, én magam is. Figyeljétek csak, mit mond, nagyon elgondolkodható. Bírálgatásra készteti, vagy kétséget és hitetlenséget sugall, hallgatók talán kifogásolják a szónok stílusát a gyülekezetben, vagy gesztusait, és ezekkel a hibákkal foglalkoznak mások előtt. Szóval Sátánnak számos segítő társa van. Sokan, akik kereszténynek vallják magukat, segítenek a kísértőnek mások szívéből kilopni az igazság magvait. Isten igényének hallgatói közül sokan bírálgatják otthon a prédikációt. Erre van kísértés, nem? Hát nekem is egyik tetszik, másik nem tetszik. Jobban tetszik, kevésbé tetszik. Tehát van erre kísértés. Ítéletet mondanak róla, mint valamilyen oktató vagy politikai tárgyú előadású. A tanítás, amelyet Istennek hozzájuk szóló beszédeként kellene fogadniuk, komolytalan, gúnyos megjegyzésekkel ítéli. Lelkész jellemét, indítékait, tetteit, hittestvéreik magatartását alaposan megtárgyalják. Tudom, hogy itt ilyen nem volt soha, nem is lesz, de szeretném elmondani, hogy gyakornok voltam még, és az abban a gyülekezetben, ahol gyakornok voltam, volt egy nőtestvérünk, 3 kicsi gyerekkel. Mentek haza az istentiszteletről, és tudjátok, hogy miről beszélgetett az édesanyja a gyerekekkel? Hogy a prédikáció milyen gyatra volt, lehet, hogy az volt. Hogy a prédikátor mennyi hibát vétett az ige hirdetés alatt, és a Margit néni mennyire szúrós szemmel nézett, és a nem tudom ki hogyan viselkedett, és akkor szeretném megkérdezni tőletek, hogy szerintetek ebből a 3 gyerekből hány maradt ott a gyülekezetben? Egyikük sem. Hallani se akarnak Istenről ezek az emberek. És akkor hadd kérdezzem meg tőletek, volna okunk időnként elégedetlenkedni? Egyházzal, gyülekezettel, egymással kapcsolatban volna okunk? Mi elhatároztuk a feleségemmel, és higgyétek el, hogy azért egy olyan munkát végzek, amiben hát mindenféle impulzus megtalál, hogy így mondjam. Feleségemmel elhatároztuk azt, hogy soha nem fogjuk sem egymást, sem a gyerekeinket gyengíteni más embereknek a gyengeségeivel, hanem szeretnénk a pozitívra odafigyelni. Annyira nagy szükségünk van arra, hogy a pozitív dolgokkal foglalkozzunk. Annyira pusztító az, amikor a negatív dolgok kerülnek előtérbe, és látjátok, itt Ellen White is nagyon-nagyon komolyan beszél arról, hogy milyen felelősségünk van ezekben a kérdésekben. Egyébként köszönöm a ventilátort. Aztán olyan emberek is vannak, akiknek nem volt engedélyezve a gyülekezet bejárás, eltávolodtak Istentől éppen ezért, vagy soha nem kaptak semmiféle impulzust Istentől. Ilyen emberek azok, akik valóban keményé tudnak válni, vagy az életük keményé tud válni. Vagy tinédzserkor, visszaemlékeztek? Annak idején, én nagyon emlékszem rá, hogy hát azért le kell dolgoznom magamban azért, hogy bevállaljam a hitemet, mert környezetemben csak katolikusok voltak. Egy olyan faluban éltem, ahol csak katolikusok. Én 14 évesen lettem adventista, 12-13 évesen elkezdtem gyülekezetbe járni nagymamámmal, aki addig nem járt gyülekezetbe, és igazából 13-14 évesen kezdtem el gyakorolni a hitet. Vajon a többiek mit fognak szólni hozzá? Az a tinédzser korban ez rettentően fontos kérdés. Hogy vajon befogadnak a többiek azzal, mert én más vagyok, mint ők. Igaz, hogy hívő vagyok, de másképp vagyok hívő, mint ő. Aztán vannak olyanok is, akik azt gondolják, és ez is egy kategória lehet, akik azt gondolják, hogy a vidámságtól meg fog fosztani Isten. Hogyha Isten követni az egyenlő azzal, hogy akkor semmi jó nem fog történni az életem, mert ilyen unalom lesz az életem. És végül van az a fajta gondolkodásmód is, amit úgy fejeznék ki, hogy nincs semmi olyan, amit ne tudnék megoldani, vagy nem tudnék megbirkózni egyedül. Ezt én önteltségnek nevezném. Van ilyen is, nyilvánvalóan. Nagyon nehéz ezekkel a helyzetekkel valamit tenni. És Korintusi második levélben Pál beszél erről. Azt mondja a 4. fejezet 4. versében, Korintus második levél 4. fejezet 4. verse, hogy e világ istene megvatikította a hitetlenek elméit, hogy ne lássák a Krisztus dicsőséges evangéliumnak világosságát, aki Isten képe. Tehát mit olvastunk? Hogy ennek a világnak az istene megvakította ezeket az embereket. És azt tudom mondani nektek, hogy időnként mi szemünket is szurkálgatni akarja, hogy megvakítson Isten szépségére, Istennek a szeretetére. Például minden nap oda tudsz jönni Istenhez? A végasztalását elvenni tőle? Minden nap tudsz az igéből úgy olvasni, hogy ezt nekem mondja az Úr. Hogy ez nekem akar valamit. Higgyétek el, hogy a legsemmit mondóbb, idézőjelbe teszem, ige. Hogyha imádsággal fordulunk oda, akkor Isten megszólít vele minket. Most én azt gyakorlom, hogy olyan nagyon-nagyon sok időm nincs erre, hogy magamnak olvassak, de nem szeretném elhanyagolni. Én azt gyakorlom, ma reggel is ezt tettem, hogy egyetlen egy igét olvasok el. Istenem, mit akarsz nekem mondani ebből az igéből? Hogy ne vakítson meg. Nem akarom engedni, hogy megvakítson. Mert minél több napot hagyok ki, annál vakabbnak érzem magam. Értitek, hogy mit szeretnék ezzel mondani? No, mit mondunk erre, hogyha a misszióra gondolunk? Mit mondunk erre? Ott van a nagy vakvilág. Akkor pusztuljon a férgese. Így kellett nekik. Nem? Hogy maguk választották. Igyák meg, amit főztek, vagy egyék meg, amit főztek. Nem? Ugyanaz az ember, aki ezt a korintusi levélben leírta, apostolok cselekedete 26:16-ban kifejti bővebben azzal, amit Isten mondott neki. Nézzétek, egyszerűen libabőrös leszek tőle. Apostolok cselekedete 26:16-tól. Azt mondja Isten igéje a damaszkuszi úton megtért apostolnak, akinek kinyílt a szeme Istenre, hogy kelj fel, állj a lábadra, mert azért jelentem meg neked, hogy szolgává és tanúvá rendeljelek téged, arra néz, amiket láttál, és amik miatt még meg fogok jelenni neked. Megszabadítalak téged ettől a néptől és pogányoktól, akik közé küldelek. Hogy? Nézzétek csak! 2 Korintus 4:4. Vakká tette Sátán az embereket, és nézzétek, hogy mit mond Isten igéje Pál apostolnak, hogy mi az ő dolga, és mi a mi dolgunk. Most bocsánat, hogy így mondom nektek, mi a mi előjogunk, mi a mi elhívásunk, hogy megnyisd a szemüket, hogy a sötétségből világosságra és Sátán hatalmából Istenhez térjenek, hogy a bennem való hit által bűneik bocsánatát vegyék, és a megszenteltek között osztályrészt nyerjenek. Akkor kérdezem tőletek, hogy mi a dolgunk a vaksággal, először is a mi vakságunkkal, elfogadni? Nem szabad elfogadnunk, mert mindezekből, mindezektől megfoszt minket, amiket Isten nekünk akar adni. És mi a dolgunk azzal a szomszéddal, a nagymamámnak a sztoria jut eszembe. Azt mondta, Tomikám, most már a Zsuzsónak, így hívták a Zsuzsi nénét, így, régen így, a Zsuzsónak most már nem beszélek Isten igéről, mert odaadtam a Jézus életét neki, és azt mondta, hogy nem jó, mert az van benne írva, hogy Jézus teremtette a világot, nem is Isten. Ezért én elhatároztam, hogy most már nem fogok neki beszélni Isten igéről. Mamám 102 éves egyébként, tehát elég sok tapasztalata van az életben. Aztán szerintem ő is érezte, hogy ez nem teljesen, nincs itt teljesen rendben, mert az, hogy a Szentlélek elleni bűnt ki, mikor követi, az nem mirág tartozik. De hogy vagy a te Zsuzsi nénieiddel? Nekem is vannak ilyen emberek, akik kemények, mint a vidia. Bocsánat, ez egy fémiparból jött kifejezés. Kemények, nagyon-nagyon kemények tudnak lenni. Hogy vagy a te Zsuzsi nénieiddel? Hogy feladtad, hogy megnyíljon a szemük? Elég fáradt vagy egyedül a saját szemed világának a védelmében? No. Beszéljünk még egy picit a köves talajról, jó? Mindent nem fogok tudni elmondani, de azért néhány dolgot szeretnék átadni nektek. A legtöbb szakember azt gondolja erről az ige szakaszról, és maga Ellen White is erről ír, hogy vannak emberek, akik azt gondolják, és lehet, hogy valaha mi is voltunk köves talaj, hogy majd ha Istennel kapcsolatba kerülök, majd ha elkezdek gyülekezetbe járni, kifizetem Istennek azt, amit kér a parancsolataiban, akkor jobb lesz. Akkor jobb lesz az életem. Hallottatok már ezt? Hogy majd, hogyha rendesen járok gyülekezetbe, meg különböző kötelezettségeket megteszem, akkor jobb lesz az életem, úgy mindenestől. Nagyon sok új keresztény közösség egyébként ebbe az irányba halad, és ezt vallják, hogyha keresztény vagy, akkor semmi rossz nem történhet veled. És képzeljétek el, hogy Jézus azt mondja itt ebben a példázatban, hogy de, igen, van olyan, hogy a keresztény ember szenved. És aki nincs erre felkészülve, nem vállalta be ezt, nem tudja, hogy ez is benne van a történetben, az gyökér nélkül szépen el fog pusztulni. A római levél 5. fejezet 3. versében, Róma 5.3-ban ezt olvassuk, szintén Páltól, nem csak ezzel dicsekszünk, hanem a szenvedéseinkkel is, tudva, hogy a szenvedés álhatatosságot munkál. Az álhatatosság kitartásán mindenki szeretne nagyon kitartó lenni, csak nem szereti az utat, ami az álhatatossághoz vezet. Hogyha azért imádkozol Istenhez, hogy kitartóvá tegyen, akkor fog sok olyan helyzetet hozni, amiben kitartóvá tudsz válni. Ilyen például az angol, nem tudom, tanul-e valaki angolt, nem tudom, kinek megy nehezen, olyan jó lenne, és nagyon sokszor itt belebotlok, hogy itt van a tökéletes, titkos módszer, amitől remegnek az angol tanárok, hogyha ezt megtudod, akkor 2 nap alatt meg fogsz tanulni angolul. És ugye ez sem az angolnál nem úgy van, hogy beteszed a párnád alá és bemásznak a szavak. Hát ezt én is tudom nektek mondani, hogy keményen kell küzdeni érte. Ezért a tudás, főleg akinek esetleg nincs olyan jó nyelvérzéke, amilyen én is vagyok. Vagy itt van a titkos fogyás receptje. Azt hiszem, hogy ez is egy ilyen valami. Hadd mondjam nektek el, hogy kérdezem tőletek, hogy olimpia volt, láttátok-e a Kós Hubertnek a produkcióját? Látta valaki? Na, ki látta? Oké, akkor a többieknek kötelező megnézni, jó? Nézzétek meg, kérlek. De leginkább azt írnám föl, ha lehet, hogy azt követő beszélgetést vele. Az, hogy ő világ, Európa és olimpiai bajnok ebben a számban, Kós Hubert, azaz ő egy magyar úszó egyébként, aki esetleg nem tudná, olimpiát nyert itt Franciaországban, következőt mondta, kicsi gyerekkora óta, 5 órakor már bent volt, 5 órakor már kelni kellett, és 10 kilométert minden egyes nap. Le kellett úszni az úszodában minden egyes nap. Hogy 3 hónap múlva 1/10 jobb időt tudjon úszni. Tehát amikor azt látjuk, hogy ezek az emberek, mint a puskagolyó siklanak, vagy nem tudom, egy hajó siklanak a vízen, az azért van, mert ezek az emberek nagyon sokat tettek azért, hogy idáig el tudjanak jutni. Azt mondhatjuk mindenképpen, hogy az álhatatossághoz megpróbáltatások keresztül vezet az út. Tehát ahhoz, hogy valamit el tudjunk érni, ahhoz megpróbáltatásokra van szükség. Egyszer valamikor a Reader Digest-ben olvastam, hogy ahhoz, hogy repülni tudj, ellenállásra van szükség. És ez egy óriási mondat szerintem. Itt van Apostolok cselekedete 20:19. Megint Pál. Az Úrnak szolgáltam teljes alázatossággal, sok könnyhullatással, megpróbáltatás között, amelyek a zsidók cselekvőszövései miatt estek rajtam. Hadd kérdezzem meg, Pál mitől lett igazán Pállá? Ezektől megtapasztalta Istennek a szeretetét ezek között a kemény küzdelmek között. Ettől lett Pál apostollá Pál. Nem a kényelmes idők miatt, nem azért, mert ajándékba kapta a lelki érettséget, nem azért, mert amikor nehézségben volt, akkor Isten megtartotta őt is, megtapasztalta Istennek a szeretetét és a kegyelmét. Hallottam ilyet, hogy én nem akarok olyan vallást, olyan hitet, adventista körökben hallottam ezt. És megmondom őszintén, borsózik a hátam, amikor ezt hallom, hogy ha igaz, hogy Pál szenvedett, meg Jézus is, de én nem akarok. És én értem ezt, mert ki szeretne, bármelyikünk is szeretne szenvedni. Senki sem szeretne szenvedni. De a Földnek az idese a gyom. És valahol itt le van írva nekem, de ezt valószínűleg nem fogom már megtalálni, hogy tudjátok, hogyan tud a gyom eltűnni az életünkből? Bűnbánattal. És ez az a kifejezés, ami olyan távol áll inkább úgy mondanám neked, hogy nektek, hogy óriási kísértés van arra, hogy ne foglalkozzunk ezzel. Különösen a modern pszichológiának a talaján, bár én mentálhigiénét is végeztem, tehát úgy szeretném ezt mondani nektek, hogy miközben tudom, hogy milyen lelki sérüléseket tud okozni a hamis bűntudat, bűntudatkeltés, a bántalmazások és a többi. De azt azért szeretném elmondani nektek, hogy hogy Isten elé jönni és azt mondani, hogy vizsgálj meg, Uram, engem, ennél jobb nincs arra, hogy Isten meg tudjon tisztítani minket. Itt van Péter apostolnak a gondolatai, 4.12-ben Péter elsőre: szeretteim, ne lepődjetek meg attól a tűzszel, mert megpróbáltatás véget támad közöttetek, mintha valami különös dolog történnék veletek. A megpróbáltatás jön. Jönni fog. Lesz. És azt is el tudom mondani nektek, hogy 50 éves vagyok, 17 éves korom óta van jogosítványom. Csak azért, hogy lássátok, hogy milyen jó az Isten. Egészen 2 évvel ezelőttig volt egy balesetem, és amióta ebben a szolgálatban vagyok, hogy nem, 4 balesetem volt. Egyben sem én voltam a hibás. Megpróbáltatások jönnek. Azok itt vannak, bekopogtatnak a te életedbe is, az én életembe is. És a kérdés az, hogy vagy ezzel. Hogy belekalkuláltad-e azt, hogy Isten meg fogja engedni ezeket a dolgokat a te életedben. Ellen White megint: köves talajjal elképezett hallgatók Krisztus helyett önmagukra támaszkodnak. Hú, de nagy mondat ez is. Jó cselekedeteikben, jó indítékaikban bíznak, nem az Úr, sem hatalmának ereje az erősségük, hanem saját igazságuk. Az ilyeneknek nincs gyökerük, mert nincsenek kapcsolatban Krisztussal. Tehát amit én Pálon látok, az, hogy nem önmagában bízott. Ez az ember annyit csalódott önmagában, olyan végtelen csalódásai voltak abban, amit ő hitt Istenről, ahogyan ő hitt Istenben, amit gondolt a vallásról, hogy ő mindennel bizalmatlan volt, ami nem Istentől származott. És ezért tudott Istennek a szeretetében megfürödni. Hát, még pár gondolatot akkor hadd mondjak nektek a tövisekről. Lukács 21.34, egy másik helyen Jézus ugyanezt, ami itt van, elmondja: vigyázzatok magatokra, Lukács 21.34, vigyázzatok magatokra, hogy meg ne nehezedjen a szívetek. Tobzódás, részegség, ez mondjuk annyira nem jellemző ránk, remélem, ez a kettő. De nézzétek csak, megélhetés gondjai miatt, hogy váratlanul ne érjen benneteket az a nap. Jézus jövetele itt van a küszöbön, és van-e megélhetési probléma, megélhetési válság? Egyre nagyobb megélhetési válságban vagyunk benne. A gazdag azért, mert hova teszed a pénzed? Hova? Mi az, ami biztos? Nem? Akár mennyit is, hova teszel megtakarítást? Ha pár a trihában van, azért félsz. Ha a trezorban már azt viszik mindenestől, falastól. Bankvilág. 2008 óta mindannyian tudjuk, hogy mi a helyzet velük. Aranyba esetleg. Valaki az ismerőseim közül azt mondta, hogy ő a forintjait beteszi egy befőttes üveg, nem viszi a bankba, befőttes üveg, ás egy gödröt, és valahol ott a kert végében elássa. Így. Ez a megoldás.
Hát, ha ki kell a forint.
És ilyenekből születnek olyan felfedezések, hogy most van egy régészeti feltárás ott Veszprém közelében, és találtak római pénzeket, mert valaki pont így gondolkodott róla. És senki sem lett. A nehéz helyzetben lévő ember meg tényleg azon aggodalmaskodik, hogy hogyan lesz a megélhetés, hogyan lesz a csekkbefizetése és egyéb dolgok. És akkor nem tudom, hogy ott a vége felé, itt az utolsó talajhoz érve, hogyha még van annyi türelmetek, akkor úgy mindenki döntse el magában, nem az, hogy általában, hanem éppen most, az elmúlt heted, az mire volt példa? Voltál-e kemény talaj múlt héten? Voltál-e a köves talaj? Múlt héten voltál-e ilyen gyomos? És most, ahogyan itt ülünk valamennyien, én azt érzem, és azt látom, hogy mindannyian olyan talaj vagyunk, amivel Jóisten, amit Isten be tud vetni. És ugye három helyen van az evangéliumokban leírva ez a történet, valahol azt mondja, hogy 30-60 száz annyi, itt ebben a Lukácsiban pedig az van, hogy 100 szorosát fogja teremni. Azt szeretném befejezni, testvérek, hogy amikor Isten megszólít minket, és beköltözik az életünkbe, és az ő igéjét elhinti, ez az egyetlen egy funkciója az ő szempontjából a talajnak. A talaj nem önmagában jó. Nem azért mondhatjuk, hogy a talaj jó, vagy azért mondhatjuk, hogy jónak kell lenni a talajnak, mert nem tudom én, szép, fel van szántva, az a talaj nem ér semmit így. Bocsánat, hogy ezt mondom. A talaj akkor lesz igazán jó, hogyha elkezd teremni. Ezért Isten igéjében azt olvasjuk Jeremiás 4:3-ban, hogy szántsatok magatoknak új ugart, és ne vessetek a tövis közé. Nem elég csak hallgatni és olvasni az igét, aki áldást akar meríteni az igéből, annak emelkednie kell, elmélkednie kell a hallott igazságon. Figyelmesen, imádkozó szívvel kell tanulni az igazságot, és jól át kell itatódni a szent kinyilatkoztatások szellemével. Na, ezt jelenti, mikor hagyjuk, hogy Isten teremjen a mi földünkben, a mi szívünknek a földjén. És akkor bátorításul hagyd mondjam nektek. Ézsaiás, nagyon jól ismeritek ezt az igét ti is, Ézsaiás 51:11. Hogy amikor Isten szól, amikor Isten megszólít, ott nem marad ugyanúgy semmi. Ézsaiás 55:11. Úgy lesz az én beszédem is, amely kijön a számból. Tudjátok folytatni, ugye? Nem tér vissza hozzám üresen, hanem megcselekszi, amit akarok, és eredményes lesz ott, ahova küldtem. De mi van a Zsuzsi nénivel? Vagy mi van a szomszédoddal? Mi van azzal az emberrel, aki elutasít? Ez is egy válasz. Ez is egy válasz Isten igéjére. És szomorúan, de el kell mondanunk azt, hogy nem mindenki szeretne termékeny talaj lenni. És olyan jó Istent látni ebben az egész folyamaton, is azt mondani, hogy Isten nem kényszerít senkit arra, hogy jó talajjá váljon. Megadja a módját, megadja az eszközöket ahhoz, hogy jó talajjá váljon bárki, ahogyan én magam is erre vágyom, és ezért imádkozom a családtagjaimért, és erre bátorítalak titeket is, hogy kapaszkodjatok bele ebbe az igébe, hogy amikor Isten szól, ott megváltozik valami. Lehet, hogy nem látod, lehet, hogy nem tapasztalod, lehet, hogy úgy tapasztalod meg, hogy agresszívabb lesz az a valaki, ilyen is van, Szentlélekre ilyen választ ad valaki, lehet, hogy eltelik 40 év, öcsém 20 éve, 14 évesen keresztelkedett meg ő is, 20 évig olyan életet élt, amire egyáltalán nem büszke, most a részleteket nem akarom elmondani nektek időhiány miatt, meg egyéb miatt, de Isten újra megtalálta őt. Újra megtalálta őt. Összeházasodott valakivel, van két gyönyörű gyermekük, járnak Isten tiszteleten, ma reggel is beszéltem velük. És tudjátok, hogy mi volt a háttérben? Én, aki elhatároztam, hogy mennyire szeretek emberekért dolgozni, azt mondtam magam, hogy 20 év eltelt, kábítószer, fegyverkereskedelem, minden, amit el tudtok képzelni, ami ezzel együtt jár minden. De volt egy édesanyám, aki nem hagyta abba az imát. És 20 év múlva az öcsém újra megkeresztelkedett. És én dicsérem ezért Istent. És szeretném mondani nektek, hogy ne adjátok fel a szeretteitekért, barátaitokért, ne adjátok fel. Mert Isten szava nem fog visszatérni üresen, hanem ő változásokat fog eredményezni. És most arra hívlak titeket, hogy hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk együtt. Istenünk, jövünk eléd a magunk hiányosságaival és azzal a felismeréssel, hogy milyen nagyszerű Isten vagy. Megköszönjük neked a te tetteidet a mi életünkben. Ahogyan megszólítottál, ahogyan közel jöttél hozzánk, ahogyan úgy mutattad be magadat, hogy arra nem tudtunk nem választ adni neked. Köszönjük, hogy te munkáltad a földünket. Köszönjük azt neked, hogy te szedted ki a kavicsainkat, te szántottad fel a mi kemény szívünket, és te gyomtalanítottál, Istenünk. És úgy szeretnénk hozzád jönni, hogy bárcsak sok-sok ember ezt a mi tapasztalatainkból, a mi élményeinkből kedvet kaphatna ahhoz, hogy te hozzád közel jöjjön. Istenünk, áld meg a mi szolgálatunkat, áld meg a testvéreimnek a szolgálatát itt ebben a faluban, a családtagjaik körében, ahol élnek, ahol megfordulnak, mindenhol, ahol csak megjelennek, érezhessék az emberek, hogy te vagy jelen. Dicsőítünk téged, mennyei atyánk, mi úrunk Jézus Krisztus nagy nevében, a Szentlélek által. Amen.